Elsodorsz a hírfolyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek voltak az elmúlt napok legfontosabb környezetvédelmi hírei? Itt a Zöld Hét, a Greenfo hír háttér podcastja. Hallgasd két hetente Sarkadi Pétert és szakértő vendégeit, így nem maradsz le a zöld információkról.
Jó napot kívánok! Április közepén az alábbi híreket és azok hátterét ajánljuk Önöknek. Mérgek és méregtelenítő kúrák zöldségeinkben, gyümölcseinkben. Növekvő tavaszi fagykárok és elszálló gyümölcsárak. Emberi jogokat adnának a bálnáknak. A mesterséges intelligencia is összekeveri az ehető és a mérgező gombákat. Norvégiában kiszorítják az elektromosok a robbanó motoros autókat. És ettől mi lesz jobb? Erkény napelemek és okos villanyórák, kis lépések a háztartások zöldítésében. Bejött a svédasztalos menza, ötödére csökkent az iskolai ételhulladék. Ígéretek és a valóság, városi klímastratégiák, a fogatlan papírtigrisek. Fényvisszaverő felhőkkel zaboláznák meg a napot, hogy megfékezzék a globális felmelegedést. Emellett még szóba kerülnek egyéb zöld hírek is az elmúlt két hétből. Üdvözlöm Önöket, Sarkadi Péter vagyok. Mai vendégeim, akikkel a hírekről beszélgetünk, Andacs Noémi geográfus, szociológus, a Tudatos Vásárlók Egyesületétől, és Víg Péter, a Másfél Fok alapítója, szerkesztője, az Irodalom és Kultúra Tudományok doktora. Hát akkor kezdjük a leghúsban vágóbb témával. Sok a méreg, sok méregtelenítésre használt tavaszi zöldségben, gyümölcsben. Ez sok-sok vizsgálat adatait is tartalmazó cikk, amit Simon Gergely írt, és nálatok jelent meg a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján.
Igen, rendszeresen szoktunk figyelni, vagy nézni annak, hogy a boltokban kapható zöldségek, gyümölcsöknek milyen vegyanyag tartalma van, és erre rendszeres kutatások vannak európai szinten. Hát sajnos az elmúlt évek, van igazából ez egy folyamatos állandó tendencia, hogy a bevizsgált zöldségek, gyümölcsöknek közel a fele, tehát kb. 40%-ában találnak vegyszereket, tehát ezek általában ilyen gyomírtószerek, növényvédőszerek. És igazából az egésznek az érdekessége az, hogy ezek a vegyszermaradványok többnyire határérték alatt vannak, tehát hogy jogilag ezek teljesen átmennek a lostán, rendben van. Csak ugye így szoktuk mondani azt, hogy a probléma ott abból adódik, hogy nagyon sok termékben több vegyszer maradvány is megtalálható egyszerre, illetve hogy ugye nem csak zöldséget, gyümölcsöt eszünk, hanem minden egyéb más dolgokkal is éri a szervezetünket egy csomó vegyi anyagterhelést, a levegőből, kozmetikumokból, tisztálkodószerekből, tisztítószerekből, és ezek mind összeadódnak, és ezek mind hatnak ránk, és ezeknek bizony sajnos komoly következményei lehetnek, tehát mind ilyen akár rákkeltő hatások felerősíthetnek, a hormon háztartások felborul. Tehát ezt úgynevezett koktélhatásnak hívjuk, tehát amikor a szervezetben ez sok vegyület találkozik.
De ez az, amit ha jól tudom, nem nagyon vizsgálnak. Tehát, hogy oké, a laborban megnézik azt, hogy X növényvédőszer, X hatóanyag, Y hatóanyag, ennyi meg ennyi van mondjuk egy 10 deka eperbe, de azt nem nagyon nézik, vagy tudják megnézni, hogy akkor mi van, akkor ezek így valahogy ott összekutyulódnak, és akkor esetleg halmozottan károsítanak.
Igen, tehát pont ez a probléma, hogy is azért mennek át ezen a bizonyos jogi szabályozáson ezek a termékek, mert hogy mindig csak egy-egy vegyszerre van bizonyos határérték, de tehát az lássuk be, valóban nehéz is lenne azért ennyi vegyszernek az összes együttes hatását vizsgálni az emberekre, de valószínűleg nincs is erre gazdasági, vagy ilyen piaci érdek, hogy ezt tényleg valóban kutassuk, és itt így igazából marad az úgynevezett elővigyázatosság elve, hogy próbáljuk kerülni ezeket a termékeket.
Tartozom egy vallomásra, amikor olvastam a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján ezt a cikket, akkor láttam a Marokkóból származó zöldségekhez, gyümölcshez kapcsolódó szennyezettségi százalékokat, és hát én is vásároltam Marokkóból származó kápia paprikát és egyeserős paprikát a télen, mert szerettem volna zöldséget enni, holott tudtam azt, hogy valószínűleg mivel ott nem érvényesül az Európai Uniós szabályozás, ezért nagy valószínűséggel magasabb méregtartalommal fogok találkozni. Egyébként ez egy jó példa arra, hogy mondjuk azok a szabályozó erők, amik hatnak az Európai Unióban, és világszinten is mondjuk sokkal szigorúbbak más országokhoz, vagy más tömbökhöz képest, ezek a körülöttünk lévő országokban nem érvényesülnek. Erre egy példa az, hogy rendben, törekszünk valamilyen szabályozásra itthon és az Európai Unióban, de ugyanúgy importáljuk a marokkói paprikát, és azt megvásároljuk. Vagy amikor Szerbiából vásárolunk, vagy Ukrajnából szénerőműben megtermelt villamos energiát, annak a kibocsátásai nem Magyarországon lesznek elkönyvelve. Így talán afelé is lehetne törekedni az, hogy a mindennapi életünkben és a szupermarketben, és ahogy én is hoztam egy döntést, amellett valahogy jobban el kellene juttatni a szélesebb közönséghez, és ez itt nagyon fontos, mert természetesen elérhetőek ökológiai gazdálkodásból Magyarországon, vagy legalább az Európai Unióból származó termékek is, de jól tudjuk azt, hogyha valaki besétál egy szupermarketbe, és a vásárlók többsége ott vásárol, nem a termelői piacon, akkor ott egyértelműen Marokkóból, vagy akár még messzebbről importált, jóval szennyezettebb termékekkel fog találkozni. Úgyhogy ez irányba lehetne törekedni.
Nem akarok rossz májú lenni, de mondjuk mi van akkor, hogyha a piacra megyek, mert mondjuk a szupermarketekben elméletileg fel van tüntetve a dobozon vagy a csomagoláson a származási ország. Piacon ugye ez nincs. Hát azt mondanak, amit akarnak. Azt mondják, hogy hát persze, hogy X Béla bácsi kistermelő, jó, meg minden, oké. Okay. Aztán hallottunk olyat is, hogy megvette a nagybajnyi piacon a külföldről behozottat, és ő már drágábban magyarként árultat. Tehát van ilyen is, nyilván nem ez a jellemző, de hogy hát ez sajnos az ember hát bizonytalan. No. Noémi?
Hát igazából szerintem itt az lehet a legegyszerűbb megoldás, hogy egyrészt, hogy ha tényleg biztosan tudjuk a forrást, akkor tényleg figyeljünk arra, hogy inkább mondjuk EU-ból származó termék legyen, vagy leginkább azzal tudjuk még ezt kivédeni, hogy szezonális terméket veszünk, tehát hogy mondjuk nyilván nem kell áprilisban paradicsomot enni, vagy epret, mert valószínűleg Magyarországon nem terem a szabadföldi paradicsom meg eper áprilisban, és akkor ezzel ki tudjuk védeni azt, hogy egy is távolról érkező termékről legyen szó, meg egy vegyszerezett vagy gyorsított növekedésnek élésnek elkített termékről legyen szó.
Hát egyébként elég régóta nagyon sok hazai orgánumban is megjelennek ilyen cikkek, hogy ezekkel problémák vannak, és ugye az egyes számú ilyen fő mumus, ez a glifozát nevű növényvédőszer komplexum, amiről hát úgy nagyjából sejtető, hogy gyanúsan rákeltő, meg már évtizede, vagy hát igen, majd, hogy nem, több mint egy évtizede megpróbálják a civilek is hatékonyan, hát nem hatékonyan, az Európai Unióban azt elérni, hogy tiltsák már be végre a használatát, de hát a lobby az nagyon erős, mert igazatlan nagy pénzekről van szó. Viszont az utóbbi időben egy új tényező is megjelenik ezekben a típusú hírekben. Ezek azok a bizonyos örökvegyi anyagok, amiket PFAS rövidítéssel használunk, és ezek legalább ennyire veszélyes kemikáliák, amiket most már gyakorlatilag jószerivel minden élelmiszer anyagban, gyümölcsbe, zöldségbe is megtalálunk.
Igen, tehát ezek a hormonrendszert károsító anyagok, és hát igen, sajnos ezeknek is komoly egészségügyi kockázata van, illetve nyilván összeadódnak termékben, vagy általunk használt különböző termékekben, így a szervezetünkben mindenképpen egy ilyen kumulatív formában jelentkeznek és hatnak.
Jó, nagyon egyszerűen, mi lenne a megoldás? Hogyan tudnám én kiküszöbölni azt, hogy ez belekerüljön a szervezetembe, vagy a legkisebb koncentrációhoz jussak csak hozzá, kérdőjel?
Hát leginkább az, hogy szezonális zöldséget, gyümölcsöt vegyek, lehetőleg olyan forrásban, hogyha lehet, akkor bio, vagy ismerem azt a termelőt, és tudjam, hogy tényleg kevés vegyszert használ, vagy ha már lehet, akkor Európai Unióból származó termék legyen, és ne egy sokkal gyengébb szabályozási rendszerrel, környezetvédelmi szabályozási rendszerrel működő országból érkezzem.
Én ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem nagyon határozott erőfeszítéseket kellene tenni azért, hogy a gazdatársadalom megértse az ebben rejlő kockázatokat. Jól láttuk, hogy milyen visszacsapó hatás érvényesült a gazdatüntetéseken keresztül Hollandiában, Németországban. Az, hogy például a növényvédőszereknek a használatát többek között visszaszerették volna szorítani, mert azt látták a gazdák, hogy ezzel csak a kiadásaik fognak nőni, csökken a versenyképességük, mert hogy olyan országokból érkezhet tömegével áru, ahol ugye nem érvényesül az Európai Uniós szabályozás, tehát hogy valahogy velük megértetni, hogy mi forog itt kockán, mindannyiunknak az egészsége, és ezzel párhuzamosan valóban úgy segíteni őket, hogy mondjuk ne egyformán kelljen versenyeznie az ökológiai gazdálkodásból származó, remélhetőleg teljesen vegyszermentes terméknek a külföldről, az Európai Unión kívülről importált vegyszerrel telített termékkel.
Hát ez kellene mondjuk egy erőteljesebb állami támogatás, én azt gondolom. Az Unióban átlag a termőterületek 10%-án folyik ökológiai gazdálkodás, Ausztriában ez 20%, Magyarországon 6%, és sajnos nálunk csak a szavak szintjén, ilyen ígérgetés szintjén, mert hogy persze támogatjuk az organikus gazdaságokat, miközben láttuk, hogy az Orbán kormány annak idején mondjuk kis hantost, porig beszántotta és tönkretette, ami pedig ennek az egész öko gazdálkodásnak egy ilyen mintaterülete, meg hajtó ereje volt, de hát ez egy másik történet. No, maradjunk még az élelmiszereknél, mert hogy nem csak a vegyszerek miatt van probléma az élelmiszertermelésben, és akkor következzen egy cikknek a címe, a gazdák rémálma, növekvő tavaszi fagykárokat és termés kiesést hozhat a klímaváltozás a jövőben Magyarországon. A forrás pedig a másfél fok.
Igen, köszönöm. Szabó Péter és Pongrácz Ritának az elemzése kedden jelent meg a honlapunkon, és csak hogy a hallgatók egy kicsit belelássanak, ez egy 2 hónapos munka volt, tehát az, hogy ők ezt mindennek utána mentek, utána számolták, tehát hogy ezek nem egyik napról a másikra készülnek el ezek az elemzések. Ez része annak az attribúciós cikk sorozatnak, ahol különböző változókat vizsgálnak egyrészt a múltbéli eredmények alapján, illetve a klímamodellek kapcsán, hogy mi várható a különböző forgatókönyvek szerint. Ugye jelenleg senki nem gondol fagyra, mert leginkább ezt az áprilisi nyarat élvezzük, mert hogyha egy kicsit mögé nézünk, annak természetesen roppant kellemes, hogy 26 fokban tudunk kint sétálni, vagy piknikezni a szabadban. De azért nem tudom, hogy hány hallgató követte nyomon, vagy tekintettenek például a Hungarometnek, korábban Országos Meteorológiai Szolgálatnak az Aszály térképét, ami alapján jelenleg is az ország jelentős területén, a teljes Alföldön és Budapest környékén nagyfokú aszály van, magyarán egyszerűen szólva csontszár az a talajnak a felső 10%.
Bocsánat, jelenleg az április 11-e, most beszélgettünk, és ez a cikk 9-én jelent meg, hogyha valaki később hallgatja, csak így, hogy el tudja helyezni.
Így van, igen. És arról szól ez az elemzés, hogy ismét csak, hogy milyen kibocsátás csökkentési forgatókönyveket követünk, úgy élesen elválik az, hogy a század második felében az egyébként a terméskiesés 80%-áért felelős tavaszi fagykárok hogyan fognak változni. Itt van egy termény és egy területi kitettség is, ugyanis a magyarországi gyümölcstermesztés 70%-át az alma adja, és a gyümölcstermőterületek 40%-a Szabolcsban található. És azt mutatja Szabó Péter és Pongrácz Ritának az elemzése, hogy amennyiben a pessimista forgatókönyv érvényesül, azaz érdemben nem kezdünk globális kibocsátás csökkentésbe, akkor pontosan ezeken az alma termő területeken, de nem csak az almát érintve, akár 40%-kal több fagykáros esemény, illetve fagyos időszak következhet be. Pontosan azért, mert bár a nagy számokat tekintve csökken a fagyos napok száma Magyarországon, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek továbbra is kemény tavaszi fagyok, és a virágzási időszak pedig pont a felmelegedés miatt korábbra tolódik.
Azért ez felvet egy olyan kérdést is, hogy hát a növény nemesítők vajon tudják-e ezt a felgyorsult tempót követni?
A cikk felsorol pár alkalmazkodási lehetőséget, ami a eltérő fajta választás, vagy akár területi migráció, tehát az, hogy egyszerűen máshol kell majd almát, vagy akár szőlőt termesztünk, de ezt magyarázzál.
Más fajták. Csak azokat kéne kinemesíteni, de hát azért az rengeteg idő, és a klímaváltozás meg lehet, hogy sokkal gyorsabb, és nem bírjuk utolérni.
Így van, tehát amellett érvelnek ők is, és mi is az összes ilyen attribúciós cikkben, hogy természetesen szükséges az elkerülhetetlen változásokhoz történő alkalmazkodás, de kibocsátás csökkentés nélkül egyszerűen nem tudjuk, hogy a jövőben mihez kéne valójában alkalmazkodnunk.
Hát jó, azért az sejthető, hogy ugye mondjuk Európában északabbra tolódik a meleg, a szőlővidékeket is valószínűleg elkezd majd északabbra menni, a bortermelő vidékek északabbra felhúzódni, mert hogy a szőlő ott találja meg az ideálisabb életfeltételeit. Ahogyan a rovarkártevőknél ez gyorsan és látványosan megjelenik.
Korábban szintén Szabó Péter és Pongrácz Rita közölt egy szőlőfajtákkal kapcsolatos elemzést, ahol azt vizsgálták, hogy a jelenleg Magyarország egy fehér szőlős, fehérboros ország, és ez leegyszerűsítve változhat egy vörösboros országá, de tudjuk azt, hogy ez csak a kockás papíron néz ki ilyen jól. Tehát, hogyha azok a felmelegedési forgatókönyvek következnek be, amelyek felé most tartunk, akkor kisebb bajunk is nagyobb lesz annál, hogy milyen bort fogunk inni.
Te egyébként ezzel a témával kapcsolatban a Facebookon is írtál egy posztot, amiben megemlíted azt, hogy igenis borzasztóan fontos a klímaváltozással kapcsolatban, hogy nagy tétje van e téren is az Európai Uniós és a helyi választásoknak is, ugye június 9-én lesznek.
Úgy gondolom, hogy minden választásnak nagy a tétje a környezeti és klímavédelmi szempontból, és hogy senki ne értse félre azért, mert az ezzel kapcsolatos döntések szülessenek, az bármelyik kormánytól, vagy bármelyik polgármestertől mindannyiunknak az életét befolyásolni fogja már most, a jövőben meg még inkább. Attól függően, hogy milyen európai parlamenti képviselőket választunk, akik majd megválasztják az új Európai Bizottságot, ez szerint alakulhatnak például az Európai Uniónak az úgynevezett 2040-es klímacéljai, illetve az ahhoz vezető út. Az önkormányzati választások esetében pedig a helyi klímaalkalmazkodási stratégiák kerülhetnének napirendre, azaz a versengő politikai szereplők minden téren egyszerűen szólaljanak meg, hogy mit kívánnak kezdeni azzal a problémával, ami mindannyiunknak az életét befolyásolja. Egyszerűen vegyük napirendre, mert hogyha nem beszélünk róla, attól még a klímaváltozás és annak a negatív hatásai ugyanúgy tovább fognak zajlani.
De ez csak egy rövid adalék, egy másik hír, aminek az a címe, hogy városi klímastratégiák, fogatlan papírtigrisek. A Nagy Tavak és a Vizes Élőhelyek Szövetségének elemzése szerint a települési klímastratégiákban rögzített célkitűzések 2030-ig nagy valószínűséggel nem fognak megvalósulni, hiszen számos önkormányzat, sokszor az Európai Bizottság által is támogatott kiemelt beruházások köntösébe bújtatva, az állam által is támogatva, a klímavédelmi célok eléréséhez kapcsolódó tevékenységekkel gyökeresen ellentétes fejlesztéseket valósítanak meg a területükön, és akkor ebben a cikkben, amit Kun Zoltán jegyez, Debrecen, Győr, Szeged, Göd, Komárom, Nyíregyháza, Sopron klíma stratégiáinak a legfontosabb pontjait sorolják fel papíron, és hogy mi valósult meg a gyakorlatban. Hát szöges ellentétben áll. Ugye ezen városokban mindenhol valami fajta, főleg akkumulátor, meg autóipari beruházás jön, hát az minden csak nem környezetbarát és a klímára pozitív hatást gyakorló beruházás, de ez egy más történet, akit érdekel, az olvassa el a podcastunkhoz kapcsolódó cikkben.
Csak egy nagyon rövid hozzáfűzést tennék ehhez, mert úgy gondolhatják a hallgatók, hogy talán ez nem érinti őket, de hogy lehetett volna ezt is jól csinálni. Tehát, hogy nagyon röviden, csak kicsit visszatekerjük az órát, akkor eredetileg a KEHOB-ból biztosított pénzt az Európai Unió az első klímastratégiáknak a létrehozására. Ez nem váratlanul érte az önkormányzati szereplőket, hogy ilyet lehet és kellene készíteni. Ezek a többsége, tisztelet a kivételnek, valóban olyan szinten készült el, hogy legyen minden jobb körülbelül ilyen részletességgel. Ezt követték az úgynevezett SECAP-ok, de látjuk azt, hogy elég nem kell messzire menni. Szlovéniában egyes települések, amelyek komolyan vették, hogy mérhető, számszerűsíthető célkitűzéseket fektetnek az első klímastratégiáikba, aztán a SECAP-ba, erre fűznek fel különböző pályázatokat, szintén Európai Uniós pályázatokat, azok nagyon szépen tudnak fejlődni, legyen szó energiaközösségekről, a forgalomcsökkentésről, tehát lehetne ezt jól csinálni, és úgy gondolom, bízom benne, hogy Magyarországon sem késő, csak megfelelő akarat szükséges a helyi szereplők részéről.
Akkor egy pozitív példával folytassuk, bár nem ezen a területen, de nagyon fontos területen, a közétkeztetés területén, mert hogy ötödére csökkent az ételhulladék abban a kísérletben, ahol a gyerekek svédasztalos menzát kaptak. Ez ugye a Telexnek volt egy héttel ezelőtti cikke. Konkrétan Sándor falvára mentek le, és ott megkérdezték a gyerekeket, hogy hogy ízlett, finom volt, mennyit vettetek. És hát ez tök jó, ami hát nincs olyan nap alatt, de hogy Magyarországon ez csak most kezd el terjedni, mert hogy ez a Hungas nevezetű közétkeztetési cég, ugye 40 menzán tesztjelleggel működteti ezt, és bejött.
Hát igen, igazából ez úgy kapcsolódik ide ez a hír, hogy mint a teljes mondat nem új, mert azért már több hónapja hallunk ezekről a kísérleti menzákról, hogy ugye az élelmiszertermelésnek jelentős hatása van a széndioxid kibocsátásra, a globális széndioxid kibocsátásra, tehát körülbelül a világ széndioxid kibocsátásának a 30%-át teszik ki, 25-30%-át teszik ki, és hát ezen belül főleg ugye a hús előállítás az, ami a legjelentősebb. És akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy közben meg ugye európai statisztikák is ugyanezt mutatják, meg hazai statisztikák, amiket a NABIH készített, azt mutatják, hogy a élelmiszer a végső felhasználóknál, tehát fogyasztóknál, háztartásokban és a menzákban is. Az élelmiszernek a kb. 30%-a a kukába kerül, akkor érezzük, hogy ez egy óriási pocsékolás, vagy energiapazarlás, és értelmetlen szén-dioxid kibocsátás a másik oldalon. És ezért azt gondolom, hogy tök jók az ilyen típusú kezdeményezések, és reméljük, hogy ez tényleg beindul, és tényleg az egész országra kiterjedhet, és egy jól működő rendszer lehet ebből, amivel tényleg nagy mennyiségű élelmiszert meg tudunk spórolni. Nem tényleg, hiszen hulladékot tudunk csökkenteni.
Én csak ráerősítenék erre, mert bár valószínűleg velem együtt sokan szeretnék, hogyha főzés nélkül is védasztal állna otthon rendelkezésre, de amíg ez nem érkezik el, de ez a vágy...
Az a csodaszőnyek
kategória. Amíg ez nem érkezik meg, addig viszont az élelmiszer pazarlás az a legkönnyebben, leggyorsabban bárki által megvalósítható már ma. Tehát, hogyha valaki tényleg úgy gondolja, hogy látja azt, hogy milyen bajok vannak környezeti klímás téren, akkor ezt elkezdheti. És akit nem érdekel ez az egész, az is évente több 10 000 forintot tudna spórolni. Kis Anna kollégám írt ezzel kapcsolatban egy cikket a másfél fokra, de hogyha már itt szóba került a NABIH-nek a maradék nélkül programja, ami Európai Uniós támogatásból valósult meg, akkor annak a programvezetője Kassa Gyula szintén írt erről hozzánk. Tehát, hogy itt nem csak a környezeti szempontok meghatározóak, hanem hogy valójában pénzt is tudna minden ember spórolni egy kicsi odafigyeléssel.
Egyrészt ugye ez a pénzspórolás, tehát hogyha tényleg megnézzük, hogy mennyit dobunk ki, és az ugye azt megvettük valamikor, akkor azt a pénzt visszaforgathatjuk arra, hogy mondjuk akár jobb minőségű élelmiszert vásároljunk, bio élelmiszert vásároljunk, és akkor visszakapcsoltunk az első hírünkhez, ugye a vegyszermentes, vagy kevesebb vegyszerterhelés szennyezettségű étel fogyasztáshoz. Illetve a másik, hogy említetted Péter, hogy a legkönnyebben megtehető dolog, amit tényleg meg lehet tenni, és ez tényleg azért érdekes, mert hogy ugye a legtöbb olyan dolog, amivel úgymond terheljük a környezetet, az olyan, hogy egy csomó ilyen kényelmi dolog van, amit úgy lehet vitatkozni, hogy én most ki akarok szállni a kocsimból, én nem akarok kiszállni, én nem tudom, ide akarok menni nyaralni, oda akarok, de élelmiszert kidobni senki nem szeret. Tehát azért olyan ember nincs, aki azért dobja ki, mert hogy hú, ez most milyen menő, és én kidobom. És pont ezért ez egy alapvetően ez mindenkinek egy pozitív döntés, mindenki számára, hogy megspórolja, vagy hogy ne dobja ki az élelmiszert. És van a Tudatos Vásárlók Egyesületének egy olyan programja, aminek az a neve, hogy háztartás zöldítő ökokörök, és itt ezek ilyen kis csoportos tanulókörök, ahol így egymást segítik az emberek, és konkrét praktikákat próbálnak ki, hogy zöldebb legyen a háztartásuk, és azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy pont az élelmiszer hulladék csökkentés volt tényleg az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban felvállalt úgymond kihívás, amit a résztvevők kipróbáltak, és mi mértük is ezt konkrétan számokkal, és azt tapasztaltuk, hogy az ökokör elején, tehát ez egy 4-5 hetes folyamat, és az ökokör elején a résztvevők kidobtak X mennyiségű élelmiszert, és az ökokör végén ezt a mennyiséget a negyedére csökkentették, tehát hogy még azok, akik ott úgymond zölden vágtak bele ebbe a programba, még azok is tudták csökkenteni, és tényleg egy ilyen drasztikus, tehát ez egy negyed 20%-os csökkenésről volt szó, ami azért lássuk elég jelentős.
Ők ilyen önkéntesek? Vagy családok? Vagy ez hogy szerveződött?
Hát az ökokörök ez olyan, hogy egyrészt mi kiképezünk csoportvezetőket, a Tudatos Vásárlók Egyesületén, akiket ilyen coach skill-ekkel próbálunk úgy felruházni, és akkor ők egy saját kis ilyen 5-8 fős csoportokat szerveznek maguk körül, vagy munkahelyen, vagy barátoknak, szomszédoknak, bárkinek, és akkor ez egy ilyen teljesen ingyenes dolog, önként és dalolva lehet menni oda. És igazából attól működik ez jól, hogy pont ez a személyes találkozáson alapul, és hogy egy ilyen támogató közösség találnak ezek az emberek, és így sokkal jobban tudnak elkezdeni gyakorlati dolgokat csinálni, vagy folytatni a háztartásukban.
És akkor ezt megosztják egymással? Ezt
megosztják egymással, a praktikáikat továbbfejlesztik, és utána hosszú távon is tovább viszik ezeket a dolgokat, inkább itt tanulnak. Nagyon hosszú távú méréseket is végeztünk, és azt látjuk, hogy az ökokörök ugye lejárnak egy ilyen 5-6 hét alatt, és még utána fél éve, meg még egy évvel is a résztvevők megtartják azokat az új zöld szokásaikat, amiket az ökokör során kipróbáltak, és működött. Tehát hogy ez egy hosszú távú magatartás változást eredményez.
Akkor ezzel kapcsolatban tudatosvásárló.hu-n lehet mindenfajta infókat találni?
Igen, a tudatosvásárló.hu oldalon van a információ erről, és ott lehet majd jelentkezni a jövő év elején induló ökoköreinkbe.
Hát akkor hajrá!
Még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azért is tartom rendkívül előremutatónak ezt a közétkeztetésben megvalósított svédasztalos modellt, mert hogyha bámulatos, hogyha a szabadságot és felelősséget, azaz a választás lehetőséget megadjuk, akkor a gyerekek is elég jól el tudnak boldogolni, és talán ezt az élet más területeire is kiterjeszthetnénk, gondolom itt később majd az energiáról fogunk beszélni.
Hát meg az, hogyha, ahogy itt ezt olvastam, ugye itt különböző posztereket, plakátokat is kiraktak az étterembe, ahol a gyerekeknek megmutatják, hogy ezzel ennyit spórolsz, ennyit takarítasz meg. Tehát, hogy őket nem a pénzzel fogod megfogni, az a szülőket fogod meg a pénztárcájukon, hanem talán így emocionálisan.
Ez a Zöld Hét, a Greenfo hírháttér podcastja.
Váltsunk egy nagyot, ugorjunk egy nagyon nagyot, mondjuk a globusznak a túlfelére, Új-Zélandra, ahol is emberi jogokat adnának a bálnáknak. Mégpedig Len a maori őslakosok királya az, aki azt mondta, hogy igenis adjunk emberi jogokat a bálnáknak, mert joguk van egészséges környezetben élni. Ők egyébként már mint a maorik, a számukra spirituális jelentőségű Taranaki vulkánt és a Whanganui folyót is korábban már jogalanyként elismerték, és ugyanilyen státusszal akarják most a bálnákat felruházni.
Hallom a hallgatóknak, a többségének a felhördülését, hogy hát ez könnyű Új-Zélandon, mert nekik nincsen annyi problémájuk, mint nekünk, és hogy hagyjanak minket békén itt a természet, vagy a különböző állatfajok, vagy hegyek, vagy folyók jogokkal való felruházására. Azért hoztam ezt a hírt, mert egy szemléletet szerettem volna bemutatni ezzel kapcsolatban. Ameddig úgy tekintünk a természetre, és annak az összes elemére legyen az akárcsak egy hegy, vagy folyó, vagy egy faj, mint egy erőforrás, amit korlátlanul használhatunk és kihasználhatunk, addig valószínűleg nem tudunk arról a pályáról lejönni, ami jelenleg az összes bajunknak az okozója, és ez csak rosszabbodni fog a jövőben. Továbbá azzal, hogyha ilyen jogokat biztosítunk akár a bálnáknak, akár a folyónak, az egyben azt is jelenti, hogy megakadályozhatjuk azokat a különböző természetpusztító tevékenységeket immáron jogi úton, amelyeket most is csinálunk. Ez már látszik, hogy a klímaperek során elindult, ahol ugye kormányokat és cégeket perelnek világszerte egyre többen, hogy nem tartják magukat az ígéreteikhez. Ugyanez kiterjeszthető a klímacélokon túl a környezetvédelem egészére. Illetve csak behoznám még, hogy maga a bálnáknak a védelme akkor kapott igazán erőre, amikor a velük kapcsolatos kutatás bebizonyította, hogy mennyire érzékeny és intelligens állatok. Rögtön egész másképp kezdett az emberiség is feléjük nézni, és ez bár nem az elmúlt két hétből hír, hanem tavalyi hír, hogy hamarosan akár mesterséges intelligencia segítségével érteni fogjuk, hogy hogyan kommunikálnak a bálnák, és hogy a populáris kultúrából is hozzak egy példát a hallgatóknak. 2023-ban volt az Extra Polációk című sorozat, aminek a második része pontosan arról szólt, hogy immáron tudunk kommunikálni mesterséges intelligencia segítségével a bálnákkal, és az utolsó két hosszú szárnyú bálna példánnyal beszélget az egyik szereplő ebben a részben. Mindenkinek javaslom, hogy ne tekintsen.
Elnézést, én erről lemaradtam. Ez egy sci-fi film? Vagy?
Ez egy sci-fi sorozat, igen, egy disztópikus jövőben játszódik, ahol nem sikerült, mert nem is akartunk igazán gátat szabni a környezeti éghajlati válságnak, és ahogy haladunk előre az időben, a részeken keresztül úgy láthatjuk, hogy ennek milyen hatása van a bolygó különböző területeire, és ezen hogyan próbál meg alkalmazkodni az emberi civilizáció.
Mesterséges intelligenciát hoztad ide. Én egy másik hírt idézzek, mégpedig Len halálos is lehet, hogyha az emlire támaszkodunk gombaszedés után. Ugye hát nagyon sokan kimennek az erdőbe, szednek gombát, azt hiszik, hogy baromira értenek hozzá, aztán néha jönnek olyan hírek, hogy mégsem olyan nagyon értenek hozzá, de hát sokan azt mondják, hogy hát most már mobilomon a Google mindenfajta alkalmazások vannak, rákeresek, valami program felismeri a gombát, hú, hát ez tuti ehető. És aztán most csináltak egy felmérést, amiből az derült ki, hogy körülbelül olyan 50%-os a találati pontossága. Hát, úgyhogy maradnak a jól bevált gomba szakemberek a piacokon, azt gondolom.
Én nagyon szeretem a gombát fogyasztani, szedni még soha nem szedtem, illetve hát voltam társaságban gombát szedni, de soha nem használnék semmilyen alkalmazást, hogy beazonosítsam. Lehet, hogy egyébként idővel eljut majd ide a mesterséges intelligencia. Önmagában a mesterséges intelligenciától szerintem az önmagában még nem rossz vagy jó. Attól függ, hogy mi mire fogjuk használni, milyen engedélyekkel ruházzuk fel, de azért lássuk be, hogy már most az életünk során ezer módon használjuk a mesterséges intelligenciát. Nyissa meg a telefonján bárki bármelyik alkalmazást, akár a webbankjától kezdve a levelezésén, akár indítson egy sima Google keresést, mindegyikben ott lesz a mesterséges intelligencia. Csak tudjuk azt, hogy mire és hogyan fogjuk felhasználni, én nem fogom a gombákat ezzel azonosítani.
Jó, hát ugye a gombák azért is neccesek, mert egy mérgező meg egy ehető néha annyira külalakra azonos, hogy tényleg szaglás, tapintás, egyéb más érzékszervi módon tudja még egy profi szakember is csak kiszűrni, hogy ez ehető, ez meg nem. Tehát azért jobb a biztonság, maradjunk ennyibe. Akkor megint egy nagyot ugorjunk. Mesterséges intelligenciához részint kapcsolódik ez is, hiszen az a villanyautózásról szól a következő hír, és azért ezek a nagyon fejlett új technológiájú villanyautók, már amelyik már önvezetésre is valamelyest képes, ott ugye az EMI is benne van a történetben, de a hír, ami most ide kapcsolódik, az, hogy már az idén Norvégiában több az elektromos, mint a benzines, illetve a dízeles. Tehát a norvégok ugye azt mondták, hogy 30-ra talán teljes mértékben át akarnak állni csak és kizárólag elektromos dologra, ami így jó, nekik könnyű is, mert annyi villamos energiájuk, vízi energiájuk van, tiszta zöld energiájuk, hogy úgy könnyű.
Pontos megemlíteni azért, hogy itt az új autó eladásokról van szó, tehát hogy nem a teljes állomány tekintjük, de akkor is ez egy mérföldkő, és a norvég példa, úgyhogy nem érdemes erre csak legyinteni, hogy persze a norvégoknak erre is van pénzük, és van bőséges mennyiségű megújuló energiájuk. Jól látszik az, hogy ott is megfelelő kormányzati támogatással és ösztönzőkkel sikerült ezt az immáron nyugodtan kijelenthetjük visszafordíthatatlan trendet beindítani. Tehát ez arra bizonyíték, hogy amennyiben működnek az adott társadalomhoz jól illeszkedő ösztönzők és hajtóerők, akkor igenis bekövetkezhetnek olyan változások, ami valószínűleg, hogyha ezt a hírt megírta volna valaki 10 évvel ezelőtt, hogy 10 év múlva ez lesz, senki nem hitte volna el neki. És most ez a valóság. Viszont amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy az megint csak a szemléletmód, hogy hogyan fordulunk az autózás, illetve a közlekedés felé, és hogy véleményem szerint csak akkor lesz igazán fenntartható a közlekedés, nem akkor, hogyha lecseréljük az összes autót belső égésű meghajtásról elektromos meghajtásra, hanem hogyha valahogy el tudunk mozdulni a car sharing és a sharing economy felé, tehát amikor nem az lesz a cél...
A megosztás
felé, így van, tehát hogy nem az lesz a cél, hogy mindenki birtokoljon egy darab elektromos autót, ami továbbra is ugyanúgy az idejének a 20 órából 22-t ott fog állni valahol, és foglalni fogja a helyet mondjuk egy ültethető fa, egy játszótér, egy kerékpártároló, egy bármi, egy terasz elől, bármi elől. Csak akkor lesznek tényleg fenntarthatóak a városaink, és akkor lesz több tér, amivel a belátásunk szerint kezdhetünk azt, amit szeretnénk, hogyha csökkentjük az autók számát. Ehhez viszont egy olyan szemlélet felé kellene elmennünk, hogy nem birtokolni akarjuk az adott autókat, hanem valójában közlekedni szeretnénk. És ebben meglátásom szerint majd a mesterséges intelligencia és az önvezető funkciók, amikor mondjuk egyenletesen eloszlik a biztosított autók, tehát a szabadon elérhető autók száma egy városban vagy egy településen, akkor ez meg fog oldódni. Csak rajtunk múlik, hogy ez 10 éven belül fog megtörténni, vagy 20 éven belül. De szerintem e felé kellene mennünk, és e felé is fogunk.
Igen, én is csak ezt szeretném megint erősíteni, hogy bár nem volt kimondva, de itt igazából az a lényeg ennek, hogy inkább az utazást akarjuk abszolválni, és nem az autó birtoklást, mert hogy ugye ezeket az autókat is elő kell állítani, ennek is energiaigénye van, illetve az az energia, úgymond zöld energia, most így idézőjelbe tettem, amit ugye ezeknek a működtetésére használunk, hogyha ezt zöld energiából állítjuk elő mondjuk ezt az áramot.
Jobb esetben.
Azt lehetne mondjuk akár a lakások, vagy bármi másnak az energiaigényére fordítani. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen csalóka, hogy ez egy zöld megoldás, az elektromos autó egy zöld megoldás, hiszen azt az energiát is elő kell állítani. Az elektromos autó igazából arra megoldás, hogy a városi levegő szennyezettséget csökkentsük. Nyilván ez egy belvárosban egy nagyon szuper dolog, hiszen kevesebb kipufogott gáz lesz ott helyben, de attól még ennek az energiának a előállítása valahol szintén valamilyen emisszióval jár, vagy esetleg atomerőmű működéssel jár. Tehát, hogy igazából ez inkább csak a városi levegő tisztaság szempontjából egy jobb megoldás. Éppen ezért én is egyetértek veled, hogy itt tényleg nem az a zöld autókat kell birtokolnunk, hanem tényleg ezt a közös autóhasználatot, a tömegközlekedésnek a jobb, gyakoribb használatát kéne valahogy erősíteni és növelni.
Csak egy nagyon picit vitatkoznék veled, hogy szerintem sokkal több mindenre jó az elektromos autó, tehát nem csak nyilván magától értetődően a levegőminőség, a lokális levegőminőség drasztikus javulásához hozzájárulhat, a zajszennyezés csökkentéséhez, ami ne felejtsük el, szintén meglehetősen nagy egészségügyi kockázatokkal jár, illetve amiről olyan sok szó esik most a megújulók felskálázásán, hát na jó, de hát akkumulátoros tárolókapacitásra volna szükség. Az elektromos autó egy 4 keréken mozgó óriási akkumulátor. Tehát megint csak, hogyha megfelelő ösztönzők lennének az energia termelésben és a fogyasztásban, amiről talán nem sokára mindjárt beszélgetni is fogunk, akkor az elektromos autó ezen a téren is nagyon segíthetnék, például a megújulókból származó villamosenergia eltárolásában és felhasználásában.
Hát ez talán Kaliforniában, meg több helyen is működik, hogy az ember beáll a családi házába, a Teslájával, akármilyen elektromos autójával, és este gyakorlatilag az ott eltárolt energiával működik egy csomó minden a háztartási eszköze. Aztán nappal, normális esetben, ugye mondjuk Kalifornia, ahol bemegy a munkahelyére, ahol napelemekkel fedett parkolók vannak, és amíg ő dolgozik, addig feltölt szépen abszolút zöld energiával az autója, és tök jól működik a dolog. Bár megvallom őszintén, hogy én itt ugye folyamatosan olvasom itt az elektromos autózással kapcsolatos híreket, és elég ellentmondásosak, mert most is mondjuk az elmúlt 2 hétben is jött olyan hír, hogy bajban van a német autóipar, jönnek a kínaiak, de a kínaiak eladása is visszament. Az emberek most inkább kivárnak, mert arra várnak, hogy az akkumulátor technológia végre ugorjon már egy nagyot, vannak rá ígéretek, persze azok mindig vannak, hogy akkor most jönni fognak ezek az újabb, olcsóbb, gyorsabban tölthető, nagyobb kapacitású akkumulátorok, és akkor az hú, de milyen jó lesz. Mi egyelőre Magyarországon csak azt látjuk, hogy épülnek mindenfajta akkumulátorgyárak, mindegyikben van valami probléma, balesetek, stb. De hogy ennek milyen környezetszennyezése lesz, az ma még nem jön elő, de majd a debreceniek fognak pár év múlva mesélni arról, meg a komáromiak, meg a többiek, hogy milyen katasztrofális hatással van a környezetükre. Ez a túltolt elektronizálás, amit egyébként az állam most segít, és akkor nagyon gyorsan csak egy rövid hír, hogy a belügyminisztérium friss adatai szerint 53 ezernél több tisztán elektromos autó van Magyarországon, összesen 93 ezer zöld rendszámos van, tehát ebben a hibrid minden benne van. A komplett zöld flotta a 2020 elejéhez képest több mint az 5-szörösére nőtt. Kizárólag elektromos hajtású személyautók száma az elmúlt hónapban meghaladta az 50 ezeret, eddig már csaknem 3 ezer elektromos gépjármű megvásárlásához igényeltek összesen 11 milliárd forintos támogatást a cégek, ez kb. 2200 személyautó és közel 700 kis teherautóra volt elég, ami én személy szerint azt mondom, hogy oké, az ilyen városi áruszállító kis teherautók nagyon helyes, hogyha elektromosak. Az már egy más dolog, hogy a céges autók valahol persze az is oké, hogy zöldüljenek, de hát látjuk azt, hogy ma Magyarországon az ilyen céges flottákat csak adóelkerülésre használjuk. És igazándiból akkor tényleg azt gondolom, hogy a nagy családosok kedvenek volt ugyan egy időben valami kedvezmény a 7 személyesekre, az most nem tudom, hogy hogy áll, de nem biztos, hogy így kéne támogatni, de mindegy, lényeg az, hogy valamennyire megy a támogatás. Ami viszont nagyon nem megy, és akkor a napenergiánál maradva, ez a bizonyos erkély napelem, amiről megint csak az elmúlt egy évben sokszor írtak sok helyen, hogy Nyugat-Európában bemész a valamelyik diszkont élelmiszer láncba, és megveszed. És aztán azt 5 perc alatt te saját magad felszereled a korlátra az erkélyedben, és akkor azt termel. Nálunk megtiltott. És ez egy friss 12-i cikk a másfél fokon.
Így van, ma reggel jelent meg a Miskolci Egyetem közgazdászainak, Szép Teklának és Molnár Lászlónak a kapcsolódó elemzése, amit az vezetett, hogy Magyarországon is egyre nagyobb figyelem, és mondjuk ki vágyakozás övezi az egész napelemes szektort, és ezen belül az erkély napelemeket is. Miért ugye az erkély napelem, ahogy mondtad is, Péter, mert ugye Németországban, ami gyorsan tegyük hozzá, a legmegengedőbb szabályozást kínálja az egész Európai Unióban ezzel kapcsolatban. Ott valóban bemegy az ember az adott szupermarketbe, és leemeli a polcról, mint egy kiló kenyeret. Az, hogy ez megvalósulhasson Magyarországon, az nem ilyen egyszerű. A cikkben ez részletesen ki van fejtve. Az, hogy hogyan tudnánk oda eljutni, hogy ez pár éven belül megvalósuljon, nagyon röviden egyrészt fel kell pörgetnünk a mélyfelújításokat az épületszektorban, mert ameddig pazaroljuk az energiát, addig nem érdemes azt megújulóba megtermelni. Először fel kell újítanunk az épületeket, csökkentenünk kell a fogyasztásunkat, tudnunk kell pontosan, hogy mennyit fogyasztunk, és utána azt, hogy ebből mennyit tudunk megújulókkal megtermelni. Mert az elemzésük szerint az jött ki, hogy egy ilyen átlagos, mondjuk 1000 euróba kerülő napelem egy 4 fős háztartásnak akár a 25%-át tudja fedezni az energiafogyasztásuknak, és ez alatt szűk 5 év alatt meg is térül ez a befektetés. De hoznak egy olyan példát, hogy Szöul város önkormányzatának a támogatásával ez sikerült már 3 év alá leszorítani. Ezek fenomenálisan jó számok, hogyha valaki követi ezt az egész szektort. Amellett, hogy nyilván a szabályozásnak itthon nem tiltania, hanem segítenie kéne azt, hogy hogy tudnánk ezt minél előbb bevezetni, akár csak szakaszosan, tehát hogy nem is az, hogy tessék mindenki nyakra főre vegyen erkély napelemet, ezt egyébként a miskolci közgazdászok sem javasolják, hanem az, hogy segítse ezt az állam, illetve hogy azt a magatartást, hogy felelős prosumerekké váljunk, ami röviden annyit jelent, hogy nem csak fogyasztók is leszünk már ebben a rendszerben, hanem termelők, így elengedhetetlen az, hogy komolyan odafigyeljünk arra, hogy mikor mennyit termelünk, és mikor mennyit fogyasztunk. Mert az, hogy jelenleg feltételezzük, hogy korlátlanul mindig ilyen rendelkezésre áll az olcsó áram, már legalább 2 éve tudjuk, hogy ez nem igaz, az nem fogja ezt a rendszert működtetni.
Jó, csak az energiatermelőknek ez meg nem érdekük. Mondjuk Paksi atomerőmű azt mondja, hogy kérem, hát nekem ez konkurencia lesz, hogyha irdatlan nagy tömegben elterjed Magyarországon.
Nem gondolom úgy, hogy a Paksi atomerőmű úgymond konkurálna ennek a bevezetésével, egész egyszerűen amiatt a szomorú ok miatt, hogy Magyarország rendkívül kitett, rengeteg villamosenergiát importálunk, abszolút importfüggő ország vagyunk, és pont a már általad említett kormány újraiparosítási stratégiájába illeszkedő jelentős akkumulátorgyár bővítés egyszerűen olyan mennyiségű energiaigényt fog támasztani az országban, és már támaszt most, hogy biztos nem fog konkurálni az erkély napelem Pakssal, akár a Paks 2-vel.
Noémi?
De egyébként még azt is el tudom képzelni, és vannak hát kicsit ilyen hasonló példák, pont ezen a területen Nyugat-Európában, hogy egyszerűen több profilú legyen a cég, tehát hogy Paksi atomerőműnek nem csak áramot kell termelni, hanem lehet az, hogy ő szolgáltatja azt, hogy ilyen típusú napelemeket lehessen venni, tehát mint egy ilyen szolgáltató, akár bérbe ad, elad, tehát hogy akár lehet egy ilyen profilbővítés is, tehát hogy azért nem kell csak ilyen szűk körülön gondolkodni magáról. de ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés.
Van elgondolás, hogy az ezen a téren is érdekelt NER cégek milyen profil tudnának váltani, de ez megint egy más történet. Viszont ami számomra egy nagyon pozitív hír, az az, hogy az E.ON 10 milliárd forint, persze uniós pénzből, pályázati pénzből 165 ezer háztartásban lecseréli a villanyórát. Ugye emlékszünk erre a Jöjjön valaki, fogyasz az energia című reklámra, talán rajzfilm volt nagyon-nagyon régen, ez a forgó-morgó, ahol pörgött az, hát ezek az ismert, általunk ismert fekete villanyórák, pörögött körbe a mérőműszer, na ezeket el lehet felejteni, és egy ugyanakkora vagy ennél kisebb digitális okos mérőegységet raknak be helyette, ami egyébként állítólag 61 ezer forintba kerül per darab, ami nem egy nagy összeg, mert hogy ha ezt berakják, akkor egy csomó minden előny származik belőle, a hibákat kiszűri, ha valami probléma van, pontosan mér, és ami Nyugat-Európában az okos mérőknél sok helyen már működik, hogy egyszerűen ezek segítségével rá lehet venni a lakosokat, hogy például éjjel mossanak, vagy mosogatógépet éjjel használják, amikor van egy csomó plusz energia a rendszerben, amivel nem nagyon tud mit csinálni a rendszer, akkor inkább ne a napi csúcsba fogyasszanak, hanem tegyék át éjjel át, tök mindegy, hogy mikor megy a mosógép, feltéve a szomszédokat nagyon nem zavarja, és ezzel nagyon-nagyon sok energiát nemzetgazdasági szinten meg lehet takarítani.
Így van, ez egy borzasztó fontos dolog, és nagyon örülök, hogy felhoztad, Péter, mert ugye ezek nem olyan látványosak, mint hogyha átadnak egy óriási napelemparkot, vagy akár egy atomerőművet, holott irgalmatlan mennyiségű potenciál van az energiafogyasztás csökkentésére, és a hallgatókat kérdezném persze csak ilyen egyoldalúan, hogy az úgynevezett rezsicsökkentés 2022-es részleges eltörlés előtt vajon hányan tudták, hogy mennyit fogyasztanak pontosan. És akkor, amikor ennek lett tétje, hogy ki éppen hova esik a perem széléről, és nem mindegy, hogy akkor onnantól kezdve milyen villanyszámlát vagy gázszámlát fog fizetni, akkor kezdtek el egyáltalán az emberek foglalkozni azzal, hogy mennyi a fogyasztásuk. És az, hogyha az egész országban okosmérőkkel lennének felszerelve a háztartások és a vállalkozások, akkor ez egy nagyon nagyfokú tudatosság kialakulását segíteni, és hogyha ehhez kapcsolódik egy olyan dinamikus, ösztönző árazás a szolgáltató részéről, ami képes motiválni a fogyasztót, hogy mondjuk a megújulók csúcstermelési időszakában kerüljön felhasználásra az a megtermelt energia, akkor ebben szerintem hatalmas potenciál van.
Hát igen, csak ugye látjuk ezt a bénázást, amit az állam itt az elmúlt egy-két évben csinál a lakossági mini erőművek terén, tehát a tetőre, családiász tetőre felszerelhető napelemekkel kapcsolatban. Totál összevisszaság van, az ember bizonytalan, nem mer belevágni, akkor kiírnak valami pályázatot, de az nem olyan, most ugye kötelezzik, hogy csak akkor van, hogyha akkumulátort is, tehát tárolót is rakózzál, ami egyfelől oké, másfelől viszont irdatlanul megdrágítja. Mindig arra hivatkoznak, hogy mer a hálózat nem bírja ezt a nagy különbséget. Ugyanakkor meg, hogyha végre már megszüntetnék ezt a szélenergia ellenes magatartást, akkor azért egy csomó minden megoldódna, hiszen a szél meg a napenergia remekül egymást kiegészítve működik. Hát nem véletlen, hogy azért a világ értelmesebb országaiban ezt hagyják. Magyarországon 14 éve gyakorlatilag likvidálták a szélenergiát.
Most már ugye van lehetőség, volna lehetőség papíron, igen, illetve itt egy csatlakozási pontot nyitottak meg a legutolsó tendereztetés során, de valóban többek között az Energiaklub és a REC szakértői is írtak a másfél fokra ezzel kapcsolatos cikkeket, hogy mennyire használjuk alul a szélenergiát, és milyen gazdaságosan megvalósítható potenciál van, ahogy te is mondtad, tökéletesen kiegészítenék egymást a napenergiával. Szerintem nincsen olyan szakmai szereplő, aki ne kárhoztatná azt a kiszámíthatatlanságot, ami akár a háztartási méretű kis erőművek esetében is van, azért, mert Elvileg a kormányzat tisztában volt azzal, hogy itt egy felfutó érdeklődés lesz, az ennek a hálózattal kapcsolatos vonzatai, hogy milyen terhelésnek lesz kitéve. Tehát úgymond már távolról jött, láttuk jönni a vonatot. Tehát, hogy akkor jó lenne tudni, tisztán beszélni arról, hogy milyen állapotban van valójában a magyar villamosenergia hálózat, mennyi ideig fog tartani ennek a korszerűsítése, hogy új csatlakozási pontokat tudjanak nyitni. Azért, mert egyébként láttuk a legutolsó tenderen, hogy a piac ugrásra készen van. Tehát a lakosság, ha tehetné, mindenki napelemet telepítene, áttört ez a plafon, nincsen akadály. Mármint, hogy van akadály, a fizikai akadályok, a hálózat, amiről nem tudjuk pontosan, hogy milyen állapotban van, de hogy egyébként mindenki szeretné ezt csinálni.
Van még itt egy ilyen probléma, amit hát régóta tudunk, és tanulhatnánk talán az előttünk járók tapasztalataiból, hogy óriási luxus pazarlás hatalmas nagy napelem parkokat a legjobb minőségű termőföldekre letenni. Már nyugaton is azt mondják, hogy jó, akkor ha más nem, akkor fogjuk, és 5-6 méter magasra, lábakra, fém lábakra föltoljuk a napelemeket, és akkor alatta megy a mezőgazdálkodás, ráadásul a klímaváltozás, ugye kevesebb napsütés, árnyékban tök jól el vannak a növények, kettőt ütünk egy csapásra.
Így van, az agrofotovoltaika, vagy egyáltalán a megújulók és a mezőgazdaság összehangolásáról ismét csak akkor egy Méhes Martina, az Energia Klub ügyvezetője jelentetett meg egy cikket nálunk, ott bővebben lehet ezzel kapcsolatban tájékozódni, de hogy a legnagyobb kihagyott zicser az valójában tényleg a településeinknek a tetői. És hogy nem azért beszélek haza, mert Budapesten élek, hanem mert itt készült el a Budapest nappal hajtva projekt keretein belül az úgynevezett Budapest Solar térkép, ahol mindenki kiválasztatja az utcáját, sőt a házát is megkeresheti, hogy ott milyen napelemes potenciál van. És itt most a tetőre szerelhető napelemekről, nem is az erkély napelemekről beszélünk. Óriási szabad tér van, kihasználatlan tér van a városainkban. Abszolút egyetértek, hogy a mezőgazdasági területek nem arra valók, hogy befedjük őket napelemparkokkal, vagy ha már mindenképpen felé megyünk, akkor az a mezőgazdasági és az ökológiai igényekkel összhangban kellene megtenni.
Pont. Utolsó hírünk, ezt Noémi ajánlotta, fényvisszaverő felhőkkel zaboláznák meg a napot, hogy megfékezzék a globális felmelegedést. Hát ez ugye a sokadik ilyen csővégi ötletgyűjtemény tulajdonképpen.
Igen, hát igazából pont ezért is hoztam, azt gondolom, hogy igen, tehát most nagyon sok ilyet lehet olvasni, ezek a bizonyos karbon megkötés, karbon porszívók és milyen hasonló néven futó kezdeményezések, amik technológiai, amik tudományos szempontból tényleg fantasztikusak, meg csodáljuk őket, de elterelik a figyelmet attól, hogy, vagy arról, hogy igazából itt a kibocsátás csökkentés lenne a cél, és nem az, hogy ugyanúgy olyan intenzíven nyomjuk a légkörbe az üvegházhatású gázokat, és akkor majd valahogy ott kiszippantgatjuk. Tehát igazából csak ez lett volna az egésznek a célja, tehát hogy...
De itt konkrétan miről is van szó, hogy kristályokat akarnak kilőni?
Nem, itt arról szól az egész, hogy ilyen tengeri hajóflottákról, tehát igazából ilyen bizonyos méretű sókristályokat lőnek a légkörbe, és akkor azok a felhőknek a felső részén fényvisszaverő hatások lesznek, és akkor a besugárzás csökkentés, azáltal a felmelegedés csökkent, de nyilván azért, ha ezt így nagyon tovább visszük, akkor azért ennek lehet más nem kívánatos hatása is, de hogy első körben ez így hangzik ez a modell, és akkor ezt kísérletezgetik most, hogy melyik az a méretű aeroszol, ami megfelelően működik, mert ugye ha túl nagy, akkor meg pont nem jó, ha túl kicsi, szintén nem jó, és hogy mekkora, hát ilyen hajóflottákkal kéne az óceánokat befedni, hogy ezeket az aeroszolokat lődözgeshetjük
a légkörbe. Erre adott egy csomó pénzt a kutatóknak, akik egyébként maguk is azt mondják, hogy hát részint, hát szeretnék, hogyha nem ezzel kéne foglalkozniuk, hanem jobb lenne megelőzni tulajdonképpen, egyszerűen csökkenteni a kibocsátást. De hát versenyfutásban vagyunk a másfél fok megtartásában. Megtartjuk? Nem. Túléptük.
Melyikre válaszoljak előbb, a másfél fokra vagy a geomérnökségre? A másfél fokkal kapcsolatban szintén a közös szerkesztőségi cikkben elemeztük azt, hogy ez nem egy fekete-fehér játszma, hogy akkor túlléptük, vége mindennek, és akkor köszönjük szépen, már csak egy kávét kérünk, és nem számít semmi. Minden egyes tized fok számít, nem mindegy, hogy ideiglenesen lövünk túl, mennyi időre, tartósan, úgyhogy ez továbbra is úgy gondolom, hogy maga a másfél fokos célkitűzés, ami rögzítve van a párizsi megállapodásban, az egy nagyon jó világító torony, amihez képest lehet és kell viszonyulni, és hogy nem biztatni senkit arra, hogy ezt feladja, mert akkor ismét a már csak idézett extrapolációk sorozatból egyfajta, ha szeretnénk, dokumentumfilmként is meg lehet nézni, hogy mondjuk mi vár ránk, ahol egyébként ígérem, nem fogom többet idézni, van egy rész külön a geomérnökségről, és csak hogy megpróbáljak kimérten válaszolni, a tudomány szempontjából abszolút van helye és létjogosultsága bárminek a kutatására, tehát az, hogy tudósok komolyan foglalkoznak ilyen elméleti kérdésekkel, az abszolút támogatható és szükséges. A probléma ott kezdődik, ahogy te is mondtad, Noémi, hogyha ez elkezdi elszívni az embereknek a figyelmét és a forrásokat a most meglévő és már megvalósítható megoldásokról. Tehát, hogy nagyon szexinek tűnik az, hogy aeroszolakat meg sókristályokat lövünk fel az atmoszférába, ahelyett, hogy mondjuk beszélnénk, hogy miért nem pörgetjük fel a mélyfelújításokat, vagy miért nem zártuk be még a mátrai erőművet. Tehát, hogy amíg ez kap médiafigyelmet és forrást, addig nagyon nagy baj van, és mindenki fontolja meg, aki komolyan úgy gondolja, hogy ez majd megment minket. Ez tényleg egy orosz rulett, mert ezt nem lehet visszahívni. Tehát hogyha ez egyszer, ez a folyamat elindul, ez a fajta emberi beavatkozás olyan léptékben, amit még soha nem láttunk, fogalmunk sincs, hogy utána bármilyen kontrollunk lesz a rendszer fölött. Ugye az éghajlati rendszer, az éghajlati ökológiai rendszer olyan bonyolult, ha nem bonyolultabb, mint az emberi test, végtelen mennyiségű kölcsönhatás, amit csak most kezdünk igazán feltárni. Én mindenkit arra biztatok, hogy a megelőzésre koncentráljon, és ne a vészforgatókönyvekre. Ami azonban továbbra is a tudomány terepe, tehát nem teljesen elvetendő, de a most meglévő megoldásokra koncentráljunk.
És hát ugye itt a mesterséges intelligencia meg a hiper-szuper számítógépek sem segítenek, mert annyira bonyolult a rendszer, és annyira kiszámíthatatlan, hogy a dominók merre kezdenek el dőlni, hogy hát inkább tényleg jobb félni, mint megijedni, és akkor sok zöld hírt olvasni, okosodni, tájékozottnak lenni, és lehetőleg minél környezetbarátabb módon élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a mai beszélgetésre. Vendégem volt Andacs Noémi, geográfus, szociológus, a Tudatos Vásárlók Egyesületétől, és Vík Péter, a Másfél Fok alapítója, szerkesztője, az Irodalom és Kultúra Tudományok doktora. A ma megbeszélt híreket megtalálják, illetve ezeknek az elérhetőségét többek között a Greenfona podcasthoz tartozó cikkben. Én várom Önöket 2 hét múlva a következő Zöld Hétben. A viszonthallásra!
Ez volt a Zöld Hét, a Greenfo hírháttér podcastja, melyel 2 hetente péntekenként jelentkezünk az Ökotárs Alapítvány és a Mérték Média Elemző Műhely pályázati támogatásának köszönhetően. Akit a részletek is érdekelnek, a műsorhoz tartozó, a Greenfo Podcast menüpontjából elérhető cikkben megtalálják a szemlézett hírek linkjeit is. Kísért figyelemmel a Greenfo folyamatosan frissülő híreit, sajtófigyelő rovatát, és érdemes feliratkozni Facebook oldalunkra, valamelyik hangmegosztó vagy YouTube csatornánkra is.